Köszönöm szépen, és üdvözlet. Nagy öröm számunkra, a családommal, hogy itt lehetünk veletek. Mindig gondolunk rátok, és szeretünk benneteket, és sokat jelentetek számunkra, és sok jó hírt hallunk. Hallottuk, hogy jó volt a nyári táborotok, és nagyon áldott volt, és csak jót hallunk felőletek, és örülünk nektek, és látjuk a gyülekezetnek a gyarapodását, épülését, és a ti személyes épüléseteket is. És üdvözlet egészen a Pulc utcából. Ugye te a Pulc utca 33-ból, oké? Tehát a Pulc utca 33-ból. és csak egy csodának lehetünk szemtanúi látva, hogy ez a gyülekezet megszületett szeptemberben, és ahogy a következő években és évtizedekben még sok más gyülekezet fog születni Isten kegyelméből, és sok ember meg fogja találni az Urat. Amen. Amen. Tényleg sok ember meg fogja találni, akik ma még nem ismerik. Kérlek, nyisd ki a Bibliádat Lukács 7-nél. És onnan fogunk elolvasni egy igaz történetet. És örülünk a csapatnak, és Pászó Balázsnak, és Virágnak, és mindenkinek, aki itt van, és aki lefekteti az életét. Tudjátok, ezek a dolgok... Ezek örökké való dolgok. És egy kicsit becsapós itt a Földön élni, mert olyanok vagyunk, fizikai lények vagyunk, nem? Ti is azok vagytok, hogyha izzadsz, akkor fizikai lény vagy. Oké, hogyha szellemi lény lennél, akkor nem izzadnál, mondjuk. Ennyire egyszerű, van? Tehát ha éhes vagy, akkor fizikai lény vagy. Oké, fizikai lények vagyunk. Gábor nem izzad soha. Így van, így van. Igazából Gábor most is fázik. Igen, ezt tudom. Örülsz, hogy itt nincs légkondi, mi? Csak azért jött, igen. Azt mondja, én elmegyek abból a hideg helyről, eljövök Afrikába. Tehát fizikai lények vagyunk, és önkéntelenül is látás által élünk. Tehát azáltal mérünk dolgokat, amit látunk, amit szemlélünk. De az Úr nem ilyen. És az utolsó napon és az örökkévalóságban sem ez fog számítani. Nem azok a dolgok elsősorban, amit látunk, vagy amit látás által nagynak gondoljuk, hanem olyan dolgok, amiket az Úr végzett, amiket az Úr végzett a mi életünkben, az Úr végzett rajtunk keresztül másoknak az életében, a hitben tett lépések, a hitben hozott döntések, a benne való bízás miatt hozott döntések, azok örökké megmaradnak. És amit ez a világ mond, hogy nagy dolgok, és nagyszerű dolgok, és ámulatos dolgok, azok nem fognak megmaradni, de mindenki, aki Isten akaratába jár, és Istennel jár, és Istenben bízva lépdel, az megmarad. És igazából az örökké valóságban ezek örökre ünnepelve lesznek. Oké, Lukács 7. 36-tól 50-ig olvassuk el ezt a részt, jó? A farizeusok egyike arra kérte Jézust, hogy vele egyék. Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástrom edényben drága kenetet hozott. Megállt, mögötte, a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ez, ha proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki hozzáér, tudná, hogy bűnös. Jézus pedig így felelt, Simon, Van valami mondani valóm neked. Ő így szólt. Mester, mond! Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. A kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva azt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál, ő pedig könnyével öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, azért nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bűne bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz. Megbocsátattak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani. Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Az asszonynak pedig azt mondta. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Tudjátok, a legnagyobb dolog, ami megtörténhet egy embernek az életében, az az, hogy az élete találkozik Jézussal. Az a pont, az a legmeghatározóbb pillanat az életben, amikor valaki hitre jut Jézus Krisztusban. Ez a legnagyobb. Ez az emberi élet fő célja, fő értelme. Miért vagyunk itt a Földön? Hogy megismerjük azt az Istent, aki alkotott bennünket. Megismerjük azt az Istent, aki szeretett minket, és aki az ő fiát adta értünk. És amikor valakinek ez megtörténik az életében, akkor egy bizonyos értelemben célba ért, révbe ért. Megvan, megvan. Az ő útja keresztezte Jézus Krisztusnak az útját. És emlékszem a saját életemben, mikor 14 éves voltam, és ez megtörtént velem. Egy hihetetlen csoda volt, mert egy olyan családban nőttem fel, ahol nem voltunk hívők, és nem beszéltünk a Bibliáról soha, nem beszéltünk Istenről soha, nem beszéltünk Jézusról, nem is volt Bibliám. És emlékszem, hogy mennyire ott volt bennem, hogy én nem akarok keresztény lenni, én nem akarok keresztény. Azt se tudom mi ez, eszik vagy isszák. És aztán megtörtént a csoda valahogy, és ti is, akik itt vagytok, valami módon megtörtént veletek ez a csoda, hogy az életetek találkozott Jézus Krisztussal, hogy a ti utatok és Jézus Krisztusnak az útja keresztezte egymást, és onnantól kezdve minden megváltozott. Lehet, hogy látás által még nem, mert ugyanabban a lakásban lakok, mert ugyanannyi fizetést kapok továbbra is, vagy akár kevesebbet, mert hasonló életkörülményeim voltak, mint eddig, de minden megváltozott. A Biblia azt mondja, hogy ha valaki a Krisztusban van, akkor új teremtés az az ember. A régiek elmúltak, és íme minden újjá lett. És ez valóság, ez egy olyan valóság, amelyet nem látás által kell mérnem, nem látás által kell próbálgatnom, hanem hit által elfogadnom, hogy amikor hittem Jézus Krisztusba, akkor új teremtés lettem. A régiek elmúltak. Azt mondod, hogy elmúltak? Hát most is éreztem a hétvégén a régieknek a hívását, vagy a régieknek a kísértését, vagy akár hoztam rossz döntést is. De a régiek elmúltak, Jézus Krisztusban egy vadonat új teremtés vagy. És el vagy fogadva Jézus Krisztusban, és mennyei helyeken ülsz, és Istennek a gyermeke vagy. És nem csak, hogy a jelened biztos, a jövőd is biztos. Teljesen biztos, amennyire biztos Jézus Krisztusnak a jövője, olyan biztos a te jövőd is. Ez a legnagyobb, ami történhet, és el tudom képzelni, hogy milyen lesz a mennybe. Csak el tudom képzelni azt, hogy ott fogunk állni Isten előtt, és ott fogunk állni Jézus Krisztus előtt, és ott lesz az a hihetetlen megdöbbenés, és az a hihetetlen hála, hogy hogy történhetett meg velem az, hogy az én életem találkozott Jézus Krisztussal ezen a földön. És ez az apró pici pillanat, és ez a döntés, amelyet hoztam Jézus Krisztus mellett, hogy eredményezte azt, hogy örökkön örökké, örökkön örökké, örökkön örökké áldott vagyok, és vele vagyok, és vele fogom ünnepelni az egész örökké valóságot. Egyszerűen nem tudunk ezzel betelni, és nem is szabad ezzel betelni, és nem is szabad ezzel megszokottaknak lennünk. Ez az életünknek a csodája. És mostantól igazából az életünk nem is a mi életünk többé. Most már nem is a miénk. Az én életem, én azt gondolom, én úgy döntök, én azt látom, én... Hé, várj, ez egy új élet. Elrejtve Jézus Krisztusban, összekötve vele az egész örökké valóságra. Most már ez nem az én életem. Most már az én életem az övé. Most már ezek nem az én döntéseim, hanem változik. Uram, mi a te vezetésed, mi a te döntésed? Mit mondasz te? Mit tanácsolsz te? Az életünk megváltozott örökre. Aztán a második dolog, tehát azt mondtam, hogy a legnagyobb dolog, ami valakinek az életében történhet, az az, hogy az a megtérés, hogy Isten leüti a lóról, mint Pál apostolt. Így van? Ment Pál a lovon, és Isten Jézus puff, leütötte. És te is mentél az életedben, és mindannyiunknak más a sztoria, de ugyanaz történt. Isten leütött minket a lóról. És ez fájdalmas és kellemes. Fájdalmas és kellemes. De a második legnagyobb dolog az az, hogy itt a földön, ahogy éljük a napjainkat, heteinket, hónapjainkat, éveinket, hogy megismerhetjük Istennek a jellemét, a természetét, Jézus Krisztusnak a szívét. Ez a legnagyobb dolog, ami történhet, ami történhet, hogy azt mondhatod, hogy ismerem Isten szívét, jellemét, természetét. Tudom, hogy ő milyen. Tudom, hogy ő kicsoda. Ő nem idegen számomra. Ismerem az ő természetét, az ő szívét, az ő jellemét. Nem tudom, hogy történt-e már veled az, hogy valakit félreismertél, vagy rosszul ismertél. Történik velünk ez, hogy van egy feltételezésem, hogy az az ember milyen. Történhet velünk a gyülekezetben is. Történik velünk gyülekezet vezetők is, hogy az emberek feltételezik. Látom azt, hogy sokszor esetleg nem mernek odajönni, vagy nem mernek elmondani valami problémát, mert azt gondolják, hogy meg lesznek ítélve, vagy le lesznek nézve, vagy bármi, és kigondoljuk a mi kis elménkbe, hogy milyen az a másik ember, és a múltbeli tapasztalataink alapján, a múltbeli, ami történt velünk, amilyennek voltak azok, akik hozzánk kapcsolódtak, vagy amilyen az édesapám volt, vagy amilyen a családom volt, és ezek ott vannak, és mikor ott csak kivetítem arra az emberre. És ugyanezt tehetjük Istennel, és ugyanezt tehetjük Jézussal, hogy megvan az elképzelésünk, hogy ő milyen. Én tudom, ő milyen. Megvan, hogy ő hogy viszonyul hozzám, és ez hozzuk a múltból, és kivetítjük rá. És Isten ezeket az elképzeléseket össze szeretné törni az életünkbe. Ezeket össze szeretné zúzni. Ő szeretné azt, hogyha mi úgy jönnénk ő hozzá, és úgy jönnénk a vele való kapcsolathoz, hogy összezúzza, összetörje ezeket az elképzeléseket, és hogy mi a kezébe tudjunk esni. Hogy mi ne feltételezgessük, hanem elfogadhassuk, valójában megismerhessük az ő szívét. Mert Isten szíve nagyszerű. Nincs nagyszerűbb Istennél. Nincs csodálatosabb Jézusnál. Nincs senki, aki jobban szeretne téged, mint Isten. Nincs az, aki jobban törődne veled, mint Isten. Nincs az, aki jobban érdeklődne felőled és az életed felől, mint Isten. Olyan könnyen lehet az elképzelni, hogy Isten valahol ott a partvonal mentén áll, és figyeli az életünket, és néha oda néz, és néha érdekli őt, néha nem érdekli őt. Olyan könnyen, csak így látás által, a tapasztalatunkból levonjuk, hogy milyen ő. De nem. Isten nem olyan. A Biblia azt írja 139. Zsoltárban, hogy ismeri a formáltatásunkat. Már az anyánk méhében ismert bennünket. Amikor a csontjaink formálódtak édesanyánk méhébe, és az édesanyánk találgatott, legalábbis mi nálunk. Fiú lesz-e, vagy lány? Manapság már annyira nem találgatnak. Csak az első tizen pár hétben utána megmondják, hogy általában, hogy fiú lesz-e, vagy lány. Tudod, találgatott. Fiú lesz, lány lesz. Milyen lesz? Most már persze van ilyen 4D-s ultrahang, ami alapján meg tudjuk nézni, hogy olyan álla van, mint az apjának, tudod? Olyan orra van, tudod? Már látjuk. De ebben az időben, és még a mi időnkben is, ezt nem lehetett tudni. Egy talány volt a gyermek, aki az anyja méhében formálódott. De a Biblia azt mondja a 139. Zsoltárban, hogy Isten ismerte minden csontunkat. Isten ismerte a formáltatásunkat. Ő közelebb volt hozzánk, mint az édesanyánk. Jobban ismert bennünket, mint az, aki úgy gondoltuk, hogy legjobban szeret bennünket. És jobban szeretett téged, Isten, mint a saját édesanyád. 49. Ézsaiás 49-ben Isten felteszi ezt a kérdést. Izrael azt mondja, hogy elhagyta Isten Jeruzsálemet. És Isten azt mondja, hogy elfelejtkezhetik-e az anyja az ő méhe gyermekéről, hogy ne emlékezzen meg róla. Történhet ilyen, hogy egy anya elfelejtkezik a gyermekéről? Ott van a 2 éves gyermeke. 3 éves gyermeke, 4 éves gyermeke. És elfelejtettük ma elhozni a bölcsiből. Este 8-on. Elfelejtettük. Így van? Bár most hallottam, hogy volt egy gyerek, így van Pécsen, aki 4 éves volt, és hazament a bölcsiből. Vagy az oviból, hazament. Bölcsöde volt? Hazament. És útközben megállított járókelőket, és megkérdezte, köszönöm szépen, ott is van vizem, de elfogadom, mert ilyen melegben mindenképpen jó. És ment hazafele a 4 éves gyerek, és kérdezgette a járókelőket, hogy hol, talán a címet is tudta megkérdezni, hogy hol van, aztán egy járókelő hazakísértette. Elfelejtkeztetek-e egy anya a méhe gyermekéről? És mit mond Ézsaiás 49-ben a Biblia? Isten azt mondja, hogy még ha elfelejtkezne is, ami nem valószínű, de még ha megtörténne is, én te rólad soha el nem feledkezek. Azt mondja, hogy markaimban metszettelek téged. Ezt mondja Isten rólad. Rólam, markaimban metszettelek téged. A te kőfalaid szüntelen előttem vannak. Ezt majd megnézhetitek Ézsaiás 49-ben. Isten azt mondja rólad, markaimban metszettelek téged. Nekem itt vannak metszések a markaimban. Így van? Neked is. Megnézheted. Ez még nem tenyérjóslás, oké? Megnézed a markaidat, és ott vannak a metszések. Megpróbáljuk kivenni azokat a metszéseket? Ki tudjuk venni azokat a metszéseket? Vannak dolgokat, amiket ki tudunk venni a kezünkből, így van? Itt van ez a kis kütyű, ezt ki tudjuk venni? De ezeket a metszéseket nem lehet kivenni. Így vagyunk összekötve Istennel örökre. Ilyen az ő szíve felénk, hogy a markaiba metszed bennünket. Elképzelhetetlen a mi történelmünk többé Isten történelme nélkül. Örökre össze vagyunk kötve, és örökre szeretettek vagyunk. Örökre szeretve vagy Isten által. Nem számít, hogy mi történik. Nem számít, hogy milyen döntéseket hozol. Nem számít, még hogyha hülyeségeket is teszel. Számítani azért számít abból, hogy inni fogod a következményét, és aratni fogod az eredményét. De Isten elkötelezte magát felénk. Ő szeretni fog téged. Markaimban metszettelek téged. És nem fogja Isten azt mondani, hogy ó, hogy is? Margó? Elfejtkeztünk róla. Mostanában sok hülyeséget csinált. Tudjuk, hogy Margó rengeteg hülyeséget szokott csinálni. Általában, így van. De mostanában sok hülyeséget csinált. Egy kicsit elfejtkeztünk róla. Nem. Isten az egyedüli, a legcsodálatosabb személy, aki végig kíséri az életünket, az a fogantatásunk pillanatából az anyamébe, és az egész életünk során ő a kísérője az életünknek. És amikor hittünk Jézus Krisztusba, akkor bele lettünk metszve a markaiba. És azt is mondja ott, hogy kőfalait szüntelen előttem vannak. Sokszor tűnődtem, hogy mit jelent ez a vers, hogy kőfalait szüntelen előttem vannak. Először arra gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy olyan nagyok a védelmi falaim, hogy Isten nem tud eljutni hozzám. Tudjátok, védelmi falak, és mindig előttem vannak a kőfalaid. Ez nem ezt jelenti. Hanem abban az időben, mikor egy város lerohantak, lepusztítottak, vagy leigáztak, akkor lerombolták a kőfalait. És ez megtörtént Jeruzsálemben, hogy falak nélküli város volt. Ez ebben az időben azt jelenti, hogy bárki kibejárhatott. Ez azt jelenti, hogy bárki ki és kirabolhatta, amikor akarta. És Izraelnek a történelme ez megtörtént, hogy Jeruzsálemnek nem voltak kőfalai. És a mi életünkben is vannak ilyen helyzetek, vannak ilyen időszakok. Megtapasztaljuk azt, hogy annyira gyengék vagyunk. Annyira elesettek vagyunk, annyira gyarlók vagyunk, annyira bukdácsolunk, hogy mint hogyha egy lerombolt város lenne az életünk. Lehetséges, hogy a múlt miatt, lehet, hogy amiatt, ahonnan jövünk, le lett rombolva a képességünk, meg lett rabolva az életünk. Lehet, hogy a családi körülményünkben, lehet, hogy a lelkünkben, lehet, hogy megbántottak, elgázoltak, legázoltak, megraboltak belül, becsaptak, átvertek, és úgy érezzük, hogy semmi remény nincs. Úgy érezzük, hogy nincs jövőnk. És Isten azt mondja, hogy nem. Én már látok valamit, amit te még nem látsz látás által. Én már látom, hogy a te kőfalaid előttem vannak. Ez olyan, mint egy jó terv. Így van, láttatok már építkezést. Akkor építenek valami nagy épületet, és az elején ott van egy rendezett terep, és az a rendezett terep hamar rendezetlen tereppé válik. Elkezdenek ásni, elkezd mindenfajta szemét előjönni, elkezd tiszta sáros lenni minden, koszos lenni minden. És azt mondod, hogy ez nem, hogy szebb lett, ez csúnyább lett. És néha ilyen az életünk, hogy úgy érezzük, hogy te ez nem előre ment, ez visszafele ment. Ez nem szebb lett, ez csúnyább lett. A kőfalaim sincsenek. Gyenge vagyok, erőtelen vagyok. De Isten nem esik kétségbe velünk kapcsolatosan. Soha. Soha. Amikor mi kétségbe esünk, Isten nem esik kétségbe. És ez azért van, mert ő tudja, hogy mi a terve velünk. Hanem azt mondja nekünk, figyelj, én már látom azokat a falakat. Én már látom azt a csodálatos építményt, ami az életedből ki fog jönni. Bíz bennem. mint amikor ránézünk egy ilyen számítógéppen megcsinált tervre, valamilyen épületről, amely majd épülni fog, és csodálatos az egész, és jól néz ki, de le van rombolva a hely. Ugyanígy van az életünk, hogy Isten azt mondja, én tudom, hogy én mit munkálok, én tudom, mi az én tervem, és ne félj, én látom már a falakat, bíz bennem. És megismerni Isten szívét, erről beszélek. Megtérés a legnagyobb csoda, és azt mondja, hogy megismerem Isten szívét, és Isten jellemét. Egy nagyon picit röviden itt a történet, amit felolvastunk. Hogyan ismerem meg Isten szívét? Hogyan ismerem meg Isten jellemét? Legjobban, hogy lehet legjobban megismerni Istent? Milyen is ő valójában? Azáltal, hogy szükségben vagyok. Azáltal, hogy szükségben vagyok. Itt három szereplős ez a történet, amit felolvastunk. Ott van Jézus, ott van a farizeus, és ott van a bűnös nő. És a farizeus ott ül, és ott van Jézus, és bejön ez a bűnös nő, és sír, és a könnyeivel megmossa Jézus lábát, a hajával megtörli Jézus lábát, és megkeni olajjal Jézus lábát, és közösségbe van Jézussal. És a farizeus azt mondja, ez a vallási vezető, hogyha tudná, hogy milyen bűnös ez a nő, akkor nem engedné magához közel. És Jézus azt mondja, hogy mondjak Simon egy történetet. Egy embernek két adósa van. Az egyik 50 pénzzel tartozott, a másik 500 pénzzel tartozott. Mivel egyik sem tudta fizetni, mind a kettőnek elengedte az adósságát. Melyik szereti őt jobban? Jött az egyértelmű válasz. Hát az, amelyiknek több adósága lett elengedve. Aha, figyelj. Neked mennyi adósságod lett elengedve? Neked mennyi bűnöd lett megbocsátva? Kevés? Vagy sok? Ez egy ilyen trükkös kérdés. Most melyik a jó válasz? Nem egy trükkös? Tehát, igen, most melyik a jó válasz? Ha azt mondom, hogy kevés, az jónak hangzik. De a történet szerint az rossz. Jézus szerint az rossz. Mert akinek kevés bocsátatott meg, az kevésbé szeret. Akinek sok bocsátatott meg, annak az jobban szeret. Akinek kevés bocsátatott meg, az nem ismeri Jézust igazán, mint a farizeus. Akinek sok bocsátatott meg, szükségben van, az ismeri az ő szívét, ismeri az ő természetét, ismeri Jézust. És tudjátok, mi emberek olyanok vagyunk, hogy igyekszünk úgy egyensúlyozni az életünkben, és kompenzálni az életünkben, hogy azt mondhassuk, hogy kevés. Ez nem azt jelenti, hogy nem vétkezünk, de a lelkünk olyan védelmi mechanizmusokat használ, hogy igazából érezhessem úgy, hogy annyira nem szorulok rá a bűnbocsánatra. Annyira nem szorulok rá a kegyelemre. Annyira nem szorulok rá a szeretetre, a feltétel nélkül szeretetre. Igazából jó ide járni ebbe a gyülekezetbe, egy picit úgy vasárnaponként, egy picit merítek egy pici kegyelmet, egy pici szeretetet, egy pici megbocsátást, egy picit, de nincs annyira szükségemre, csak egy picit, hogy fenntartson engem. Egy picikét. Akinek kevés bocsátatott meg, az kevéssé szeret. Ez egy szellemi alapelv. Akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Akinek kevés bocsátatott meg, az egy szemtelen, vagy szenvedély nélkül életet él. Simon a farizeus. Akinek sok bocsátatott meg, az szenvedélyes Jézus felől és mások felől. Azért, mert sok bocsátatott meg. Most mit mondok ezzel? Nem azt mondom, hogy na, János, most ideje, tudod, átvágni a, nem tudom, tudod, ideje lopni, csalni, hazudni, hogy sok bocsátassék meg neked. Mert akkor nagyon fogsz szeretni. Így van, így van, így van. Ideje mindenféle zsívánságot tenni, ideje, tudod, bűnöket elkövetni, mert akkor a végén mondhatod, hogy hát most sok bocsátatott meg. És akkor nagyon fogsz szeretni. Nem. Nem, ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy mindannyian nagyon szükségben vagyunk. És mindannyiunknak nagyon sok bocsátatott már meg, és még mindig nagyon sok fog megbocsátatni. Hogy mindannyian őrülten vagyunk szeretve. És nem kell nekem több bűnt tennem azért, hogy elmondhassam azt, hogy az én 22 éve, mióta hívő vagyok, Istent úgy ismertem meg leginkább, mint aki megbocsátja a bűnöket. Mert nagyon sokszor kellett elé mennem. Nagyon sokszor. Nagyon sokszor is azt mondja, Isten, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem. És ő megbocsátotta és elfelejtette. És ma szabad vagyok. Ma szabad vagyok. De a szükség, hogy Isten, hogy mi úgy szeretnénk élni az életünket, hogy minél kevesebbszer legyünk szükségbe. Minél kevesebbszer szoruljunk rá a kegyelemre. Minél kevesebbszer szoruljunk rá a szeretetre. És Isten azt mondja, én úgy akarok munkálkodni az életedben, és le akarom leplezni előtted a te bukott szívedet, hogy rászorulj az én kegyelmemre, rászorulj az én szeretetemre. Hogy azt mondd, hogy Uram, a szereteted nélkül nem teszek előre egy lépésre többet. Én nem tudok. Túl száraz az élet, túl üres az élet. És köszönöm, hogy te szeretsz engem. Köszönöm, hogy úgy szeretsz engem, ahogy vagyok. És ehhez az kell többek közt, hogy csalódjunk magunkban. Csalódjunk magunkban sokszor. Sokszor. Mi a jó akkor? Ha kevésszer csalódunk magunkba, vagy ha sokszor csalódunk magunkba? Ki szeret jobban? Kinek kevés bocsátatott meg? És azt gondolja, hát, egész jó vagyok én. Na jó, nem tökéletes, de azért most nézd rám. Jó, tudom, ez a 2-3 dolog, igen, amit elszúrtam, de nézd meg ezeket, milyen jó vagyok ezen területen és ezen területen. És vagyunk így, én is voltam így. És aztán Isten jön, és azt mondja, megengeded? És megmutatja nekünk, hogy azokon a területeken is gyengék vagyunk, és szükségünk van rá. Míg a legvégén be vagyunk szorulva, és azt mondjuk, hogy Isten, vagy a te kegyelmed által élek, vagy nincs jövőm veled, vagy elfogadom a te kegyelmedet és szeretetedet, vagy nincs jövőm veled. Jó dolog szükségben lenni. Jó dolog elfogadni az ő kegyelmét és szeretetét. Jó dolog beismerni a gyengeségünket. És hogyha nem teszem, akkor azzal fogok találkozni, hogy Isten újból és újból és újból különböző szituáción keresztül azon lesz, hogy megmutassa, hogy szükségem van rá. Hogy nélküle nem érdemes ezt az életet élni. Oké. És befejezésként, tehát azt mondtuk, hogy a legnagyobb dolog az, hogy az életünk találkozott Jézussal. Kettő. A másik legnagyobb dolog az, hogy most megismerhetem Istennek a szívét felém. És a harmadik hogy azáltal, hogy ismerem Isten szívét felém, Jézus szívét felém, megtanulok bízni benne. Megtanulok bízni benne, és megtanulom elfogadni az ő tervét az én tervem helyett. Megtanulom elfogadni az élethelyzeteket, amelyekbe bele tesz engem, és elfogadom őket. Elfogadva a körülményeket. Hogy néz ez ki? Úgy néz ki, hogy itt van József, Jézusnak a nevelő apja, és eljegyzi Máriát, és meg fognak házasodni, és József örül. Juhú, egy nagyszerű lányt jegyeztem el. Lesz egy közös családunk. Lesznek gyerekeink. És elképzel, hogy milyen lesz az élete. Egy fiatal emberről van szó. Álmodozik, tervezget, oszt, szoroz, pénzügyileg is tervezget. Egy ilyen élet. És egyszer csak megjelenik az angyal Máriának. Mária, gyermeked lesz. Hogy lehetséges ez? Férfit nem ismerek. Tisztán maradtak. Azt mondta, úgy, hogy Istentől lesz a gyermeked. Meg Józsefnek. József, gyermeked lesz. Ugye te Máriának gyermeke lesz. Hogy történt ez? És Isten belépett József életébe, és Mária életébe, és összekuszálta az ő terveiket. És el tudod képzelni, hogy ez milyen bosszantó? Józsefnek. Nem hiszem el. Most lesz egy gyerekem, aki nem tőlem van. Fel kell nevelnem. Mit fognak szólni Názáretbe? És még nem is tudja a sztorit, hogy a legvégén éveket kell Egyiptomban tölteniük, menekülniük Heródes elől, és Heródes haragjától, és így tovább, és így tovább. És József megtanult bízni az Úrban. Értitek, bízni az Úrban az azt jelenti, hogy mikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy én tervezek, vagy én szeretném, megtanulom azt, hogy Isten az én atyám, aki mindennek az ura, és a körülményeknek az ura is, és az ő terve tökéletes, még akkor is, ha éppen nem értem, hogy miért történt ez velem. Bízni az Úrban az azt jelenti, hogy azt mondom, hogy Uram, én bízok benned most is. Azért, mert ismerem a szívedet. Azért, mert tudom, hogy az atyám vagy. És ez fantasztikus. A Biblia azt mondja, hogy Isten terve tökéletes. El tudod képzelni, ahányan vagyunk itt ebben a teremben, Isten terve mindannyiunk számára tökéletes. Persze mi azt gondoljuk, ó, akkor ez azt jelenti, hogy jó dolgok fognak velem történni, elvégre keresztény vagyok, és minden úgy fog történni, hogy szeretném, hogy terveztem. Sőt, mi kis Józsefek vagyunk, kigondoltuk, hogy fog menni a jövő, kalkuláltunk, osztottunk, szoroztunk, és arra gondolunk, hogy na most, hogy már Isten is benne van az életünkben, valószínű, hogy ez legalább ilyen jól fog menni, de mivel Isten benne van, még jobban fog menni az életem. És Isten azt mondja, nem. Az én tervem ennél sokkal jobb. Hát akkor sokkal-sokkal jobban fog menni az életem. Nem. Az én tervem sokkal jobb, de az én tervem nem a te terved. Oké? Okay? Engedd, hogy vigyem az életed. Kövess engem, bíz bennem. És mikor az életedben olyan dolgok, olyan körülmények, olyan élethelyzetek történnek, amelyekre nem számítottál, amikkel nem számoltál, két dolgot tehetsz. Küzdhetsz ellenem, dühös lehetsz, mérges lehetsz, keserű lehetsz, és lehetsz olyan, mint egy hisztis gyerek, aki földhöz vágja a játékait. Vagy felteszed a kezed, és azt mondod, hogy Uram, én most benned bízok, mert te vagy az Atyám, és te mindenható Isten vagy. És figyelj erre, ezzel akarom befejezni. Az, hogy ő mindenható Isten, és az a mi Atyánk, ez azt jelenti, hogyha ő mindenható, ez azt jelenti, hogy ő bármit megcsinálhat, bármit megtehet. Ő az életedben azt a szitut ennyi lenne neki megváltoztatni? Azt a helyzetet így, tudod, megváltoztathatná? Mindenható Isten? Persze, ő megtehetné. Hát ha megtehetné, akkor miért nem teszi? Mert ő a mi Atyánk. És ő tudja, hogy mire van szükségünk. És ő tudja, hogy mi van a legjavunkra. Oké, Róma 8:28. Hányan ismeritek ezt a verset? Róma 8:28. El tudja valaki ezt mondani, ezt a verset? Körülbelül? Tessék, körülbelül. Azt mondja, hogy tudjuk pedig. Hallgasd ezt. Ez lehet az egyik kulcsvers az életedben. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Minden a javukra van. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Minden. Nem csak a jó dolgok, a rossz dolgok is. Az egyik látásáltal nyilvánvaló. Ó, ez a javamra van. A másik látásáltal nem nyilvánvaló. Hit kell, bizalom által fogadom el, hogy ez a javamra van. Hogy nem tévesztett házszámot a csomag. Hogy Istennek van egy terve. És így éltek a bibliai időkben ezek az emberek. Például József a másik. Emlékeztek? Jákobnak a 12 fia közül, akit a testvérei 17 éves korában eladtak rabszolgának. És aztán börtönben, rabszolga volt, aztán börtönbe került. És nem ismerte Róma 8:28-at a verset, de ismerte az alapelvet. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. A jó és a rossz. Isten fogja, beleteszi egy nagy kondérba, és valami jót hoz benne. Jót hoz belőle ki számunkra. De nem látás által rögtön, hanem hit által, úgyhogy bízunk benne, és elfogadjuk, és Isten munkálkodik. Figyeltek, sokszor az életünkben a legnagyobb rosszból jöttek ki a legjobb dolgok. Sokszor vannak itt köztünk olyanok, akik a legrosszabb dologból hozott ki Isten megtérést az életükbe. Amúgy ellenének veszve. És lehet, hogy örökre ellenének veszve, ha nem lett volna az a rossz dolog, ami felnyitotta a szemüket arra, hogy szükségben vannak. És megtörtént a legjobb dolog. Figyeltek, Isten nem ember. Isten nem egy kis Isten, Isten egy csodálatos Atya, és ő szeret bennünket, ő szeret bennünket. És a legnagyobb dolog, hogy ő őrülten szeret téged, és ő mindenható. És hogyha valamit nem változtatott meg, akkor ez azért van, mert ez a legjobb nekünk, ez a legjobb nekem. Azt mondod, honnan tudhatom? Hát nézz a keresztre. Nézz a keresztre. Mert Isten nem játszik velünk. Isten a saját fiának nem kedvezett. Isten a saját fiát adta értünk. A kereszten láthatod, hogy Isten komolyan vesz bennünket, és szeret minket. És amikor olyan dolgok történnek az életünkbe, olyan élethelyzetek, olyan körülmények, olyan események, amelyek lehet, hogy fájdalmasak, lehet, hogy zavarosak. Mondhatom azt, hogy Uram, én benned bízok. Te megígérted, hogy azoknak, akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. És Uram, én most nem látás által akarok élni, hanem hit által, mert ismerlek téged. És ez az egyik mód, hogy még jobban megismered az Urat. Hogy átmész azon, és aztán visszatekintesz, és azt mondod, fú, tényleg, az a rossz tényleg jó volt. És van, amire ezt el tudjuk mondani az életünkben. De vannak olyan dolgok, amikre nem fogjuk tudni még itt a Földön elmondani, hanem a mennybe visszatekintünk, és a mennyből azt fogjuk mondani, Uram, minden, amit tettél, az tökéletes volt. És én bárcsak jobban bíztam volna benned, bárcsak jobban bíztam benned, volna benned. Ezért mondja az Pál apostol, hogy mindenben hálát adjatok. Mindenben. Nem tudom, hogy mondja azt a Biblia, hogy mindenért hálát adjatok. De mindenben hálát adjatok. Nem ugyanaz a kettő. Mindenben hálát adjatok. Miért? Azért, mert tudom, hogy Istennek egy jó terve van, ami lehet, hogy valami rosszal jön be, vagy nehézséggel jön az életembe. De hálát adok. Köszönöm, Uram, hogy bízhatok benned. Köszönöm, mert te szeretsz engem, és egy jó terved van. Amen. 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 Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük azt, hogy te közel vagy az életünkhöz. Köszönjük azt, hogy te az anyamében már ismertél minket, és ismerted minden csontunkat. Köszönjük, hogy te nem egy nagy idegen vagy, hanem te vagy a legjobb barát. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az egész életünket, és át is adhatjuk neked. Köszönjük azt, hogy nem kell erősnek lennünk, nem kell jónak lennünk, nem kell bűntelennek lennünk, hanem a gyengeségünkbe és a bűneinkbe hozzád jöhetünk, és bűnbocsánatot nyerhetünk. Köszönjük, hogy a te szereteted nem követeli meg a változás, hanem létrehozza az bennünk. Köszönjük, hogy minden a javunkra van. Minden, 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 minden. Uram, olyan jó tudni, hogy ilyen a mi mennyei Atyánk, aki őrülten szeret minket, és mindenható, mindenható, szuverén Isten, de mégis a legjobb barátunk. Köszönjük, hogy te egy ilyen Isten vagy. Hogy ismerjünk meg téged sokkal, sokkal jobban a következő hónapokban, és években, és évtizedekben, amíg vissza nem jössz, vagy el nem viszel magadhoz minket Jézus nevében. Amen.